Sok szeretettel köszöntöm a mai családi istentisztelet minden kedves résztvevőjét, a gyerekeket, felnőtteket, szülőket, pedagógusokat és minden gyülekezeti tagot. Isten hozta a testvéreket, és hálát adunk, hogy együtt figyelhetünk az Úrra, és együtt szólíthatjuk meg őt. Külön köszönjük a hetedikesek szolgálatát, amivel készültek.
Dicsérjük Isten tovább ének szóva, helyünkön maradva énekeljük a megkezdett 119. Zsoltár második és negyedik versét. A második vers így kezdődik. Boldogak azok is, mondom nyilván.
Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten szent ígéjét, amint írva található a példabeszédek könyvében, az elsőtől a 9. versig terjedő szakaszban. Isten ígéjét nagy figyelemmel, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel, leülve hallgassa a gyülekezet. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is a veszedelem napjára.
Utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt, kezelt rá, hogy nem marad büntetlen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak félelme távol tartja a rossztól. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Az embernek az értelme tervele ki útját, de az Úr irányítja járását.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ide állhatunk, borulhatunk le most imádságban eléd. Köszönjük neked, hogy nincs szükség az áldozati báránynak a vérére, a főpapok közbenjárására. Köszönjük neked, hogy a te fiad ezt elvégezte helyettünk. Nincs szükség az áldozati bárányra, mert ő maga volt az áldozati bárány, ami egyetlen megmentünk, szabadítunk. Bocsáss meg, ha olyan sokszor elfordulunk tőled, és nem akarjuk megnyitni a mi szívünket. Nem tesszük igazán a te akaratodat. A Biblia azonban így szól. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Te segíts, hogy a te igéz üzenetét tudjuk ma meghallani, megérteni, cselekedni és továbbadni. Te áld meg az ige szólóját, a lelki pásztort, hogy tudja érthetően elmondani azokat a szavakat, amiket a te szent lelked által értett meg. Te segíts, hogy a mi szívünk is legyen befogadó a te igédre. A te nevedben mi együtt vagyunk. Jézus nevedben mi együtt vagyunk. Hallgasd meg imánk, mikor hozzád járulunk. Élő igéddel táplálj, hű Urunk. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Amen.
Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük az 512. dicséret első versét. Az 512. dicséret első verse így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Thank you. Istennek igéje, amelynek alapján üzenete szólni kíván hozzánk, írva található a Példabeszédek könyve 16. részének 6. versében eképpen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak félelme távol tart a rossztól.
Kedves testvéreim, biztosan egyetértünk abban, hogy minden szülő, pedagógus egyik legnagyobb kérdése, hogyan lehet a fiatalokat, gyermekeinket távol tartani a rossztól. És kedves gyerekek, nektek hadd mondjam mindjárt, hogy tudjátok, miért aggódunk ezért, mert szeretünk benneteket. A szeretet miatt kérdezzük ezt meg, és ebben az igében most keressük a választ is rá. Vajon hogyan lehet távol tartani a rossztól? És persze nem csak őket, hanem minket is, mindnyájunkat. De hogyan előtt kérdezzük meg most magunktól, tudjuk, hogy mi a rossz? Mitől is kellene távol tartani őket, ha jót akarunk nekik? Mitől is kéne távol tartani önmagunkat, ha jót akarunk nem csak magunknak, nem csak a családjainknak, hanem a hazának, sőt a nemzetnek is? Mi az a rossz egyáltalán? A válasz előtt hadd olvassam ezt az igét egy kicsit úgy, ahogy az eredeti szöveget átnézve, egy kicsit értelmező módon vissza lehet adni. A 6. vers így szól tehát: a tökéletes szeretet és a rendíthetetlen hűség befedi a nyomorult vétket, az Isten félelem pedig eltérít a gonoszságtól. Hadd olvassam még egyszer: a tökéletes szeretet és a rendíthetetlen hűség befedi a nyomorult vétket, az Isten félelem pedig eltérít a gonoszságtól. Tehát mitől is szeretnénk távol tartani őket és magunkat? Mitől kellene, hogy eltérítsen bennünket valaki, ha magunktól nem is biztos, hogy sikerül ez? Mi azt gondolnánk, ha itt most beszélgetnénk testvérek, hogy rossz dolgoktól, és fel lehetne sorolni cselekedeti bűnöket, fel lehetne sorolni nagyon veszélyes jelenségeket, mint a kábítószer vagy hasonlók. Nyilván az jutna eszünkbe, hogy egy-két ilyen tulajdonságot, mint erőszakosság, vagy szeretetlenség, vagy csúnya beszéd, ezeket jó lenne valahogy kivenni az emberi szívből, ettől eltéríteni őket és magunkat is. De a bibliai mondat, Salamon királynak ez a tanítása, amit most olvastunk, ez másra utal. Másra utal, szó szerint a gonoszság az jelent rosszaságot is, csúnyaságot, rúdságot, erkölcsi értelemben, nem külső vonatkozásban. És tudjátok mit? Istentelenséget. Az Isten félelem eltérít az istentelenségtől. Vagyis mindarról van szó, kedves testvérek, ami nem isteni tulajdonság, ezért Isten telen. Mindarról szó van itt, ami ő benne nincs, ami ő rá nem jellemző, ami az ő szívében nem fogan meg. Tehát egy sokkal átfogóbb tanítás ez, mint hogy egy-két dolgot itt fel lehetne sorolni, hogy igen, hát a gyermekem, tudom, ebben jó lenne, ha változna, vagy nézzünk magunkba, felnőttek. Igen, hát itt meg ott bizony egy kicsit javítani kellene az életemen. De nem erről beszél itt az ige, hanem arról beszél, hogy mindattól szeretne eltéríteni, majd később látjuk, hogy meggyógyítani, megtisztítani, ami Isten telen az életemben. Mert a Biblia szerint az a rossz, ami Isten telen. Amiben ő nincs meg, amiben ő nem vesz részt, amihez ő nem adja a nevét. Jakab apostol így írja, hogy Isten gonoszsággal nem kísérthető, ami azt jelenti, hogy ő maga semmilyen rosszra rá nem vehető. Semmilyen rosszra. A legkisebbre sem. Nincs az a hatalom, nincs az az erő, nincs az a furfang. Nincs az az emberi okoskodás, még sátáni sem, amivel őt rá lehetne venni arra, amivel nem ért egyet. Ami benne nincs, és nem akar vele közösséget vállalni. És azt mondja, hogy az igazi Isten félelem eltérít a rossztól. Eltérít az istentelenségtől. Amiben őt nem lehet belekényszeríteni, illetve amiben ő nem is hajlandó részt venni. Például megkérdezzük magunktól itt egymás között, hogy rossz-e a lopás, vagy a hazugság, vagy házasságtörés. Hiszem, hogy egyet kell, hogy értsünk abban, hogy ezeket rossz dolgoknak nevezzük, ha egy picit is komolyan veszük, például Isten 10 parancsolatát. De miért rosszak ezek? Mert Isten nem hajlandó benne részt venni. Mert nélküle csináljuk, ha netán csináljuk. Mert mindez istentelenség. És fontos, amiben ő nem vesz részt, amit ő nem támogat, az pillanatok alatt rombolóvá válhat, testvérek. Amiben ő nem vesz részt, amit ő nem támogat, az pillanatok alatt rombolóvá válik a kezünkben. Hát a klasszikus példát hadd említsem, hogy sokat fölemlegetnek olyanok, akik kívülről nézik az egyházat, és azt mondják, na tessék, a keresztes háború. Hogy történhetett meg? Jézus nevében. Hát mit gondoltok, gyerekek, felnőttek? Ott volt az Úr a keresztes háborúban? Hát így mondom, hogy esze ágában sem volt ott lenni. Teljesen istentelen volt. Hiába a zászló, meg a fölirat Jézus nevében, vagy Isten nevében. Abszolút istentelenség volt, úgy, ahogy volt. De tudjátok, hogy a mai tudományos felfedezésekkel is ugyanez a probléma? Nem azzal, hogy rengeteg dolgot már tudunk, felfedeztünk, hanem hogy istentelenül használjuk őket. Tisztelet a kivételnek, mert vannak más istenfélő tudósok is, de a tudósok jó része meg se kérdezi, hogy esetleg valakivel össze kéne ezt egyeztetni. Ha már felfedeztük az atomenergiát, mire kéne azt használni? De bármi mást, vegyületeket, vegyszereket, bármi mást, mire kéne azt használni? Nem, istentelenül használjuk a tudományt, és használja ez a világ. És valahogy furcsa mód, először mindig mi lesz belőle a legújabb felfedezésekből? Fegyver. Figyeljétek meg a történelmet. Az új felfedezésekből sorra, rendre először fegyver lesz. Miért? Mert istentelenül kezeli az ember a tudományt. Na erre mondja itt az ige, hogy az igazi Isten félelem, majd ezt meglátjuk a végén, hogy ez milyen csodálatos dolog, az igazi Isten félelem eltérít, távol tart a rossztól, a gonoszságtól, az istentelenségtől. És azt kívánjuk ezeknek a drága gyerekeknek, akik lassan kiröpülnek, például akik most szolgálnak, tehát a kisebbeknek is, hogy majd a maguk tudását, tudományos munkásságát akár, de ha valaki egy jó esztergályos lesz, akkor azt, amit csinál, tegye úgy, hogy minden cselekedete előtt megkérdezi, Uram, mi a terved velem, és neked mi a terved azzal, amit most föltaláltam? Uram, hogy használhatnám nem istentelenül, hanem veled együtt? És akkor áldás lesz az ő életükön, és áldás lesz azon a munkán és munkahelyen, hazán és nemzeten, ahol ők majd tudósok, vagy kétkezi szakemberek, vagy pedagógusok, vagy bármik lesznek. Nagyon nagy a tétám, testvérek. És nagyon nagy a baj is, amiről őszintén beszélnünk kell. Mert nem az egyik vagy a másik bűn az, amiről itt beszél a Biblia. Mi a legfőbb rossz, a legrombolóbb az emberi élet számára? Nem az, ami így hirtelen eszünkbe jutna el egészen az önpusztító vegyszerekig, vagy kábítószerig, vagy bármit mondhatnánk, hanem ez az istentelenség, aminek a csúcsa, tudjátok mi? Csimborasszója, hogy a csúcsra utalva szoktuk mondani. Mi az istentelenségnek a csúcsa? Mi az, amiben abszolút Isten nélkül él az ember? És abszolút Isten nélkül csinálja? Ahol valóban nem marad hely Isten számára? Az önistenítés, testvérek. Az önistenítés. Én tudom, hogy a hétköznapi életben ezzel nem szoktatok találkozni, és senki nem gondolkozik azon, hogy na, én most istenítem magam, és mégis ezt csináljuk, testvérek. Mindjárt mondok példát, szomorú példa, nem akarok nagyon részletekbe belemenni, inkább majd saját életünkön érdemes elgondolkozni. Mert nincs olyan messze ám egyikünktől sem, mint ahogy nincs messze a gyerekeinktől sem, főleg nem itt a mai európai valóságban, mert például, amikor egy újság nyilvánosan fenntartja magának az Isten káromlás jogát, talán ti is hallottatok erről, akkor ez nem liberális. Akkor itt nem arról van szó, hogy valamiféle szabadsághoz ragaszkodik, mondjuk a szólás szabadsághoz, hanem konkrétan önistenítő. Önistenítő. Miért? Mert testvéreim, a korlátlan megszólalás isteni jog. Bármit csak Isten mondhat ki. Bármit. Mi nem. Aki úgy véli, hogy mindent kimondhat, ami éppen eszébe jut, az konkrétan Istennek vallja magát. Mert ha az embert semmi sem korlátozza, vagyis Isten tulajdonságával rendelkezik, akkor az ilyen ember nyugodtan gyalázhatja, ne botránkozzatok meg, ezért személyes példával mondom, aki még egyszer mondom, aki tehát az az ember, akit semmi sem korlátoz, vagyis Isten tulajdonságával rendelkezik, az ilyen nyugodtan gyalázhatja az édesanyámat. Szerintetek igen? Nyugodtan gyalázhatja az én lassan 80 éves édesanyámat? Hát ez következik ebből, testvérek? Ez következik ebből? Ha isteni tulajdonságot vél valagának valaki, és én mindent mondhatok, akkor nem csak Mohamedet, nem csak Jézust, az anyukámat is a legocsmányabb szavakkal illetheti, és én csendben ugye tűrjem el. És ne szóljak semmit. Mindent kimondani? Csak egy valakinek van joga, testvérek. És figyeljétek meg, hogy ő mit mond. Mi az ő központi üzenete? A gyerekek már tudnák velem együtt mondani, ugye? Hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez Isten szavának a szíve, a közepe. Soha nem él vissza vele, pedig bármit kimondhatna rólad is, rólam is, és igaz lenne, és elmondaná, hogy már gyerekkoromban mit csináltam, amit tisztátalan és gonosz volt, és elmondaná, hogy felnőtt koromban mit elrontottam már az életben, és igaza lenne. De nem ezzel jön, és titeket se azért hívott most ide a templomba, hogy a fejetekre olvassa az igazságot, pedig megtehetné. Kimondhatná azt is, amitől elvörösödne az arcod, meg az enyém is. Kimondhatná, mert tudja. A legtitkosabb bűneinket is ismeri. A legtitkosabbakat is. De nem ezért hívott ide, hogy ezt kimondja. Pedig neki joga lenne hozzá. De egy másik embernek? Hát csak az mondhat ilyet, hogy jogom van bármit kimondani, aki Istennek képzeli magát. De vajon, ha az ilyen embernek az édesanyját valaki megbántaná, megszólítaná, vajon hogyan reagálna a szólásszabadság bajnoka? Lássátok meg, a legnagyobb gonoszság, amikor az ember isteni szabadság jogokkal ruházza fel magát. Ebből származik minden rombolás, amit az emberiség a történelem folyamán véghez vitt. Az ős hazugság így szólt, amit aztán elhittünk. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tudjátok, hogy kisúgta ezt az embernek. És sosem lettünk olyanok, csak a saját szemünkben, testvérek. Ez az ember tragédiája. A saját szemünkben azok lettünk. És ma a 21. század, hogy szoktuk mondani, ez ezerrel hirdeti. És próbálja a torkunkon lenyomni, és próbál erre meggyőzni, hogy igen, az ember a minden. Az ember az Isten. Eddig sohasem lettünk olyanok, csak a saját szemünkben, mint a mi mennyei atyánk. És tudjátok, valaki minél inkább Istennek gondolta magát, annál iszonyatosabb tetteket hajtott végre. Gyerekek, tanuljátok a történelmet, és vegyétek észre, hogy az istenkedő uralkodók az ókortól kezdve napjainkig, az istenkedő uralkodók milyen iszonyatos dolgokat hajtottak végre. Pont azért, mert azt gondolták, hogy nekik mindent szabad. Mert azt gondolták, hogy isteni tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Nem akarok neveket mondani, de hát rengeteget lehetne mondani. El egészen a mai napig. És ez az így gondolkozó istenember, a ma már lassan azt kell mondanom, hogy átlag embere is, ez az istenember felülír mindent, ami korábban deviánsnak, vagyis az úttól, a helyes úttól eltérőnek számított. Felülír az ember mindent, és nem veszi észre, hogy családot rombol, és társadalmat ver szét, és minden áron csinálja. Felülír mindent. Az, hogy ki a férfi és ki a nő, hogy miből álljon egy család, hogy gyerekeket mire tanítsunk, ami korábban helytelennek számított, ma már nem, mert az Isten ember felülír mindent. Na ez a legnagyobb gonoszság. Nem tételesen egyik vagy másik baj, azok már következmények. Egyik vagy másik törvény, ami itt-ott születik a világban, vagy akár Magyarországon, ezek már következmények. Féltjük ezeket a gyerekeket? Igen. Szeretjük őket? Igen. El kell mondanunk nekik? Mondanunk nekik? El kell mondanunk. Gyerekek, mi nem vagyunk istenek. Sosem leszünk. De van Istenünk, aki szeret minket, aki tudja, mire van szükségetek, aki tudja, hogyan lehet vigyázni rátok, tudja, hogy mi az, amit nem jó kimondani, akár ilyen egyszerű módon, hogy nem biztos, hogy az anyunak, apunak is oda kell vágni mindent, ami hirtelen eszedbe jut, és nem kell megtenni mindent, amit lehet. Mert nem vagyunk istenek. Rombol, iszonyatosan rombol az emberiség életében ez az istenkedés. Van remény, és erről szólok még a hátrevő pár percben, van remény arra, hogy az új generáció rombolás helyett az építés útján járjon. Van, hogy is olvastuk, még egyszer hadd idézzem az alapigénket, a tökéletes szeretet és a rendíthetetlen hűség befedi a nyomorult vétket, az Isten félelem pedig eltérít a gonosztól. Van, ami befedi, betakarja az önistenítés vétkét. A tökéletes szeretet, kedves gyerekek és felnőttek, és erről hadd idézzem János apostolt, mert ő ír erről csodálatosan többek között az 1 János 4, 9-10-ben. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Az a tökéletes szeretet, ami a keresztről ragyog felé. A bűnös, önistenítő emberért feláldozni az Isten fiát. És a rendíthetetlen hűség segít rajtunk, amit a Róma 5.8-ban így ír Pál apostol: Isten abban mutatta meg irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Te tudjátok, hogy már akkor hű volt hozzátok Isten, amikor még ti totál hűtlenségbe éltetek? Már akkor ragaszkodott az ő üdvözítő tervéhez, és előre eltervezte, hogy odaadja értetek a fiát. Semmit nem tettetek érte, nemhogy hittetek volna benne, semmi. Semmi nem volt jellemző. Már akkor hűségesen megtervezte, és megvalósította a ti megmentéseteket. Ez a rendíthetetlen hűség, mert nem rendült meg Isten akkor sem, amikor csináltad a rosszat. Nem értett vele egyet. De nem mondta azt, hogy na most már elég. Na eddig tartott az én hűségem, mert most már olyasmiket csináltál, és ezt főleg a felnőtteknek mondom, mert minél többet élünk, annál több a bűnünk. De a rendíthetetlen hűség, ami reményünk, élő remény, mert Isten maga jelentette ki, az én hűségemet nem rendíti meg a te gonoszságod. Akkor sem rendítette meg, amikor fiatalkorodban csináltál, amit csináltál, vagy éppen tegnap, vagy ma reggel. Ez az evangélium, testvérek, ez a jó hír, hogy Isten rendíthetetlen hűséggel tekint ránk. Ezért imádjuk őt, és ezért hívunk mindenkit hozzá, gyertek, mert ilyet nem találtok sehol máshol a világban. Csak Jézus Krisztus atyánál. Isten szilárdan ragaszkodott és ragaszkodik üdv tervéhez és ígéreteihez. És ma is igaz, amit a Róma 10-ben így olvasunk. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. És ugyanott olvassuk, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Nagy dolog, teljesíthetetlen? Nem. Mit jelent a gyakorlatban, hogy Úrnak, azaz Istennek vallom őt, és önmagam istenítését megtagadom? Először is azt jelenti, testek, hogy felismerem, hogy szóban, cselekedetben és mulasztásban úgy éltem a szabadságommal, mintha Isten lennék. Hát most itt vannak szegény gyerekek, nem ők tehetnek róla, de hát ti is látjátok, hogy némelyik családban ez már odáig fajul, hogy tényleg a gyerek diktál. És minden az van, amit a gyerek akar. Tényleg úgy viselkedik, mint egy Isten, de mi neveltük olyanná? Ő parancsolgat, mert úgy neveltük. Mindent szabad neked, drágám. Mindent kinek szabad? A kegyelmes, irgalmas, hatalmas Istennek. Neki mindent szabad, de nem nekünk. És főleg nem a gyerekeinknek, amit gyerekek. Hát ti is érzitek, testvérek, de ezt meg kellene vallani nekünk szülőknek. Igen, felismerem, hogy úgy éltem az én szabadságommal, mintha Isten lennék. Én döntöttem el, hogy nevelem a gyerekemet. Én döntök el mindent. Kimondok olyat is, amit nagyon nem kellene. Akár a gyerekeknek, amikor úgy szidjuk őket, és úgy törjük össze az önértékelésüket, hogy utána évtizedekig arról kódulnak. Hát ez is a mi bűnünk, szülők bűne. Ez is az istenkedésünknek az egyik megnyilvánulása, hogy majd én megmondom, hogy te ki vagy, te kis. És családokban vannak ilyenek. Tudom, bízom benne, a jelenlévő kivételek. De ki magában lássa meg, én is átgondoltam, hányszor visszaéltem a szabadságommal, mintha Isten lennék. Mulasztottam, Elvártam dolgokat, pedig nekem kellett volna tennem. Jót kellett volna mondanom, és önkényesen hallgattam, mint egy nagy úr. Na, ebből hív megtérésre az Isten. Ő az Úr soha nem ért vissza a szabadságával. Őról azt mondja a Filippi levélben Pál apostol, ezt hadd idézzem még itt nektek, és lassan végére érünk. Figyeljétek, hogy a Krisztus himnuszban hogy fogalmaz az ige. Jézus, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. A másik, amit tehetek röviden, bevallom, hogy mindez visszaélés volt az életemben. Akaratlanul is Istenként viselkedtem, és hol tudatosan, hol tudatlanul romboltam, óvodáskoromtól kezdve aggasztyán koromig. Bevallom, visszaéltem, Istenként viselkedtem, és ezzel fájó sebeket okoztam. És a harmadik, amit tehetek és tegyek, hittel megköszönöm, hogy Isten tökéletes szeretete és rendíthetetlen hűsége befedezte önistenítésem bűneit. Krisztus áldozatáért gyermekévé fogadott. Megköszönöm. Jézusnak, az Isten fiának vére eltörli a mi bűneinket. És akik befogadják őt, azoknak megadja azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És tényleg végül egy utolsó gondolatkörben tegyük föl még egyszer a kérdést, amit az elején föltettünk. Hogyan lehet a fiatalokat és önmagunkat megóvni a rossztól? Megtanítjuk őket a helyes Isten félelemre. Ez tisztelet és bizalom, testvérek, egyszerre. Az igazi Isten félelem a Biblia szerint tisztelet és szívbeli bizalom. Vannak jogok és tulajdonságok, amelyek csak Istenéi. Ezt elismerem, ezzel megtisztelem őt, és kifejezem, hogy vannak dolgok, amiket csak te mondhatsz ki, csak te tehetsz meg, vagy csak te, ha kell, hagyhatsz el. Én tisztellek, Uram, és tiszteletben tartom, hogy te vagy az Isten. És mit jelent az Isten félelem még? Teljesen megbízom benne, hogy ő a jogosítványait, a lehetőségeit, a hatalmát csak a javunkra használja. És ezt újra szeretném nagyon a gyerekek szívére helyezni, hogy értsék röviden a lényeget. Teljesen megbízhattok abban, hogy az örökkévaló Isten az ő jogosítványait, lehetőségeit, hatalmát csak a javatokra használja. Pál így írja, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Tudjuk, milyen porszemek vagyunk, és mégis milyen értékesek Isten szemében. Kész gyönyörködni bennünk. Gyerekek, az Isten gyönyörködik bennetek. Gyönyörködik bennetek. Tud mindent, de nem mond ki mindent, amit tud. Kész gyönyörködni bennetek. Így olvassuk a 147. Zsoltárban. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr azokban, akik az ő szeretetében bíznak. És ezért bátorítjuk egymást, és mindjárt ez a kis műsor is erre fog bátorítani bennünket, amit hallunk a gyerekektől. Ismerjük meg őt, az Úr Jézus Krisztust és az ő atyát. Ismerjük meg az ő akaratát, az ő tulajdonságait, mert ez fog távol tartani minket a rossztól. Szívembe zártam beszédedet, mondja a Zsoltár, hogy ne vétkezzem ellened. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Így legyen áldás az utánunk jövő nemzedéken, áldás rajtunk, családjainkon, iskolánkon, hazánkon és nemzetünkön. Úgy legyen.
Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 119. Zsoltár 5. versét. A 119. Zsoltár 5. verse így kezdődik. Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak.
helyünkön maradva csöndesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket egy imára. Mennyei atyánk, meghajolunk a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy a te igéd, ami vezetünk. Mutass nekünk utat, Istenünk, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat. Bocsásd meg, hogy olyanok vagyunk, akiknek homályos a látásuk. Nem látunk tisztán és világosan. Hálát adunk azért, hogy te így szeretsz bennünket, és így fogadsz el bennünket. Köszönjük neked, hogy a te igéd ma is élő és ható. Dicsőítünk téged ezért. Urunk Istenünk, kérünk téged azokért, akik gyászban vannak most, mert eltávozott valaki a családjukból. Kérünk téged, hogy hallgass meg az ő szívüknek fohászát. Adj nekik szent lelket, hogy gyógyítsa meg azokat a sebeket, amiket a szomorúság ejtett rajtuk. Kérünk téged, Urunk, hogy vezess bennünket azon az úton egyen-egyenként mindannyiunkat, amely utakat nekünk személy szerint adsz és szabsz. Téged dicsőítünk, Urunk. Kérünk, Istenünk, hogy a következő percben hallgass meg azokat a személyes imákat, amelyeket egyen-egyenként szeretnénk neked elmondani. Köszönjük, Istenünk, hogy te meghallgatod a kimondott és a ki nem mondott imádságainkat, fohászainkat is. Krisztusért, a te fiadért. Amen.
Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Testvéreim az Úrban! A Talentum Református Általános Iskola 7. osztályosai, valamint szüleik és tanáraik nevében szeretettel köszöntelek benneteket a mai családi istentiszteleten. Nem először állok már itt előttetek, hogy köszöntőt mondjak iskolásaink szolgálata előtt. Minden alkalommal igyekeztem bizonyságot tenni arról, mennyire fontos az, hogy gyermekeink egyházi iskolába járhatnak. Nem lesz ez most sem másként. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Hallottuk az imént Isten igéjét. Gyermekeink szolgálata ma a Bibliáról szól. Sokat gondolkodtam azon, miként is kössem össze úgy a kettőt, hogy a fentvázolt célomnak is eleget tehessek. Különleges aktualitást ad a mai napnak, hogy este kezdjük meg az egyetemes imahetet, ahol Krisztusban hívő testvéreinkkel együtt imádkozunk az egységért. Tudjátok azt, hogy katolikus testvéreink éppen ezen a napon az elvándorlók és menekültek világnapját ünneplik? A minapi franciaországi történések fényében sokan másképp néznek most a bevándorlókra, menekültekre. Néhány ember miatt, akinek a bűne az égbe kiállt, a gyanú árnyéka vetül most rájuk. Táptalaja ez az idegen gyűlöletnek és a bosszú bűnös gondolatának. Ugyanakkor döbbenten állunk az ige hirdetésben is említett francia lap gúnyrajzai előtt is, amelyek egyaránt gyaláztak keresztényeket, muszlimokat és zsidókat. Ez az a sajtótermék, amely büszkén hirdette magáról, ostoba és gonosz újság. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, hallottuk az imént. és azt is, hogy az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Régi ez szavunk talán megtéveszthet valakit. Nem félnünk kell az Istentől, az Istent kell félnünk, azaz tisztelnünk. A francia karikatúristák ezt vagy nem tudták, vagy nem akarták tudomásul venni. Vajon kinyitották-e egyáltalán valaha is a Bibliát? Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Olvashatjuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében. A hithez tehát ismernünk kell Krisztus beszédét, Isten szavát. Szava el kell jusson a szívünkig, mert az íge először a szívet szólítja meg. Ott kopogtat Jézus a testélet íge. És ha a szívünk csukva marad előtte, nem tör be oda erőszakkal. Gyermekeink tőlünk, lelkészeinktől és tanárainktól már hallották Krisztus beszédét, ismerik a Bibliát. Kedves szülőtársak, valljuk be őszintén, néha talán jobban is, mint mi magunk. Ézsaiás könyvében ez áll. Ilyen lesz az én igém is, amely a számon kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi azt, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Gyermekeink ezt, a legfontosabbat kaphatják meg az egyházi iskolában, az ige hallását. Annak megismerése és szívük befogadása pedig termi a szeretetet, a hűséget és az Isten félelmét. Mindezek pedig jóvá teszik a bűnt, és távol tartanak a rossztól. Calvin János bűnvaló imájának részletével zárom gondolataimat. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk ezért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mírunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak légivén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, amelyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, hallgassátok meg a 7. osztályosok szolgálatát, olyan szeretettel és hittel, amilyennel ők és tanáruk, Laki Zita, felkészültek erre a mai alkalomra.
Van egy könyve a sok között, mely minden nap előkerül, kívül olyan, mint a többi, Isten szavát rejti belül.
Íme a Biblia, Istennek szent szava. Ő szólt és szól ma is hozzánk, hozzád. Légy hát csendben, és hallgass, hogy mit tanít édesatyán.
Thank you. Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye, égi harmat lankadtaknak, világosság földivaknak. Bölcsességnek aranykutya, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forráskutya, hol pohárral Krisztus áll.
Gyermeknek is mély szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere, fal, s túl rajta élő hangok, köd, s benn zengő hárfák, lantok. Templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benn vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok.
Minden fakult, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíborleprek rongyálmának, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke, ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
Van egy drága könyvünk, boldog ki forgatja, mert megszentelt annak minden sora lapja.
Csodálatos erő árad ki belőle, békességet, reményt, vigaszt nyerhetsz tőle.
Ezért, ha könnyed csal szemedre, gond, bánat, ne csüggedj, nyisd meg a könyvet, Bibliádat.
S minden fájdalomra, jajra, könyre, sebre, gyógyító balzsamot fogsz találni benne.
De ha jól megy sorod, öröméri szívedet, akkor is vedd elő ezt a drága könyvet.
S ha minden áldott nap olvasod, meglátod, megsokszorozódik a te boldogságod.
A Biblia hajó sohasem fut zátonyra, és utasait biztosan célba viszi.
A Biblia tolmács sok nyelven tolmácsolja Isten akaratát.
A Biblia híd a mulandóságból az örökké valóságba vezet.
A Biblia az a könyv, amelynél jobban nem lehet jönni.
A Biblia útmutató. Aki figyel rá, nem tévedhet el.
A Biblia út a Golgotán át a dicsőségbe vezet.
A Biblia vonat utasait a mennybe szállítja.
A Biblia éltető víz, üdítő levegő.
A Biblia fa. Virágzik és gyümölcsöt terem a legnagyobb szárazság idején is.
A Biblia térkép. Isten országa megismerhető belőle. A Biblia távcső. A messzi jövőbe lehet vele látni.
A Biblia elke. Ma sok kemény szívet megmunkált.
A Biblia nap. Világít és melegít.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a megkezdett 512. dicséret második, harmadik és ötödik versét,
Az 512. dicséret második verse így kezdődik. Adj lelkedből erőt!
Felállva fogadjuk Isten áldását. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Engedjétek meg, hogy a gyülekezet nevében is hadd köszönjem meg a szolgálatotokat, a felkészítés szolgálatát. Isten áldjon és tartson meg benneteket ebben a hitben, hitvallásban. Nagyon jó volt hallani mindazt, amit elmondtatok. Hiszem, hogy végigkíséri az életeteket, és megőriz minden gonosztól benneteket, hogy áldott és boldog életet éljetek. Úgy legyen. Amen. Áldás békességet, Isten velünk, viszontlátásra!